kisdeszkának nem volt nehéz elcsavarni a fejét. Első éves volt a pszichológián, és még annyira csitri, hogy attól is elpirult, ha egy idősebb szaktárs véletlenül rálépett a lábára a lépcsőfordulóban. Előttem nem nagyon volt dolga fiúval, néhány ártatlan pettinget leszámítva, és ezekről is szinte bűntudattal beszélt. Kevésen múlott, hogy nem kért bocsánatot, amiért a középsuliban két-három nagyfiúnak többet is megengedett egy kis tapizásnál. Nem létezett az a hepp, amit ne viselt volna el. Kiakadhattam bármennyire, elkaphatott a legbrutálisabb dűroham, elég volt utána kicsit hízelegnem neki, és már is minden a régi volt. Sőt, mosolyogva tűrte a becenevét is, amit szintén én ragasztottam rá. Nem zavart a durva kétértelműsége, mert amellett, hogy még nem nőtte ki a tinikor kapucnis felsőit, meg tömpe orrú, rusnya deszkás cipőit, a mellei is picikék voltak. Két bogyócska, amiket a szivacsos melltartó se tudott rendesen kidomborítani a blúz alól. Maga volt a megtestesült ártatlanság és szűziesség. Ennek ellenére szükségem volt rá a születésnapom óta mindenképp. Azt hiszem, abban reménykedtem, ha elnyúzok vele pár viszonylag békés hónapot, valahogy jóvá teszem azokat az afférjaimat is, amikben kevésbé voltam tisztességes és jól nevelt. Egész addig eszembe se jutott ilyesmi, mert mielőtt egy hangyafasznyi lelkiismeret furdalás is utolért volna, gyorsan elővakartam a sárgaságom történetét. Nálam ugyanis az amúgy banálisnak számító A-típusú májgyulladásnak nem a fél éves diéta volt a legsúlyosabb következménye. Tajtrészegre inni magam és másnap túlélni a macskajajt a gimnázium utolsó évében elég volt ennyi, hogy férfinak és erősnek érezzem magam. Akkor volt ez, amikor még zenében mértünk mindent, amikor csak rapperek, punkok, metálfejűek, technóbuzik és a többiek léteztek a világon, amikor még pontos bebaszás lajstromot vezettem, és úgy gyűjtöttem a sok szétcsapott testét, mint más a hűtőmágneseket. A listát nem volt nehéz gyarapítani. Ha péntek esténként nem röffentünk össze az osztálytársakkal valamelyik helyi kocsmában, szombaton biztos leruccantunk falura szerenádozni. Leszerelt piszovárok vízsugarában szörföztettük egymást. Egy szál boxerre vetkőzve irányítottuk az éjszakai forgalmat. Felmásztunk a pékség ajtajának védőrácsára, és a hajnali sütés kenyérszagába beleordítva követeltük a lángost a pékektől. De listám ugyanolyan váratlanul szakadt félbe, mint amilyen szépen hízásnak indult. Egyik nap még csak ömlött rólam a víz, és mintha félig megkötött cementben tapostam volna. Másnap viszont már barnát húgyoztam, vajfehéret szartam, és fél óránként jártam kihányni. Rajtam kívül senki se nyalta be a vírust. Mondjuk az is igaz, hogy egyik évfolyamtársam se szomjazott meg annyira pálinkázás után, hogy egy Isten háta mögötti vasútállomás ereszéből lefetyelje ki a hólevet. Akkora a mája, mint egy focilabda, csóválta a fejét a fertőző osztály főorvosnője. Ebből beutaló lesz, nincs mese. Fél óra múlva már a kórterem beázott mennyezetét, meg a pókhálókba beledöglött legyeket bámultam, miközben vastag csövön folyt belém a májvédőkkel felturbozott perfúzió. És hiába cirkuszoltam, hogy egyetlen percet se akarok ezen a lepratelepen tölteni, mégis maradnom kellett, és 5 héten keresztül tehetetlenül végignéznem, ahogy balerina feltörli velem a gimnázium folyosóját. Persze első szerelem, s a vele járó elkerülhetetlen gigszerek meg fájdalmak, de arra azért mégse számítottam, hogy pont a hepatitis kellős közepén fog faképnél hagyni. Ismertem az arcot. 1 évvel járt alattam, és 2 évvel balerina felett. A legnyálabb emo és pop-punk bandákkal volt tele az MP3-asa. Reggelente hajlakkal fixálta a frizuráját, és már a legdallamosabb heavy metaltól felmondták az idegei a szolgálatot. Egy combosabb grindcore-tól pedig egyenesen a temetőbe vitték. De ahhoz, bezzeg elég tökös volt, hogy miután én lerobbantam, bebeszélje balerinának a sárgaság összes fajtája nemi úton terjed. A betű csak azt jelöli, melyiket fedezték fel hamarabb. Úgyhogy még a felgyógyulás után is jó lesz velem vigyázni, ő nem akar beleszólni a dologba, de talán nem ártana egy kis abszinencia. Egész addig a jó nép rajta meg a fején félrenyalt mizérián röhögött. Most viszont a korterem falai közül is éreztem, hogy átnyergelnek rám. Mert az mégiscsak nagyobb poén, hogy pont egy emós csapta le a díszrokker kezéről a nőt. Hirtelen mindenkinek hobbija lett a káröröm. Rugdostam az ágyrácsát, szecskába aprítottam a gerberákat, falhoz vágtam a vázát, az asszisztensnők deciszám lőtték belém a nyugtatót. Anyám sírt, apám szégyenkezett, kevésen múlott, hogy nem helyeztek át a pszichiátriára. Aztán egyik napról a másikra eljött a béke. Arra ébredtem egy éjszaka, hogy kegyetlenül fáj a könyökhajlatom. Rosszul mozdultam álmomban, és a branül felsértette a vénát. Elfeketedett, és hurkásra duzzadt. Mégis könnyűnek éreztem magam tőle, lazának és sérthetetlennek. Attól kezdve valahányszor eszembe jutott balerina, meg az a másik. Elég volt behajlítanom a karom, és megéreznem húsomban a tűt. Már is én voltam a legtürelmesebb és legrosszabb vénájú beteg az egész osztályon. Jó fájdalom csillapító volt a fájdalom. Másodpercek alatt elintézett minden gondot, kételyt, aggályt, még ha csak ideiglenesen is. Kibocsátáskor ultrahangos felvételt készítettek a májamról. A képernyőn látszott felszíne nem sokban különbözik a holdétól. Teljesen szét volt bombázva. A doktornő minimum 3-4 hónapnyi pihenést és nyugalmat írt elő. De alig törölte le az asszisztens a hasamról a gélt, én végképp elhatároztam, nem fogom hagyni, hogy még egyszer ez történjen, mert mielőtt ez történhetne, esküszöm, úgy szétalázom a büdös ribancait, hogy azt is megbánják, hogy nőnek születtek. Jött a nyár. A szigorúan alkoholmentes diéta miatt kimaradtam az összes buliból. Nem is bántam. Legalább nem kellett végighallgatnom és néznem a sok álsajnálkozást balerina miatt. Belefogtam hát a vadászatba. A hozzám hasonló csellengőket hajtottam. Bizonyítani, bizonyítani, bizonyítani. Senki mellett nem ragadtam le egy-másfél hónapnál tovább. Általában ennyi ideig éreztem magam biztonságban, és ennyi idő alatt sikerült eléggé mélyre fúrnom ahhoz, hogy azt higgyék, olyan vagyok, mint a kemény drog. Szemét, aljas, mocsók, ugyanakkor létszükséglet. Akadt olyan is, akit addig taszigáltam a depresszió felé, amíg állandó vendég nem lett a pszichológusnál. De én ahelyett, hogy lenyugodtam volna, csak még jobban megvadultam. Százszorta könnyebb lett a dolgom, miután felkerültem egyetemre. Egy hatalmas kupleráj volt az egész város. Éveken át tápláltam magamban a dühöt. Nem hagytam tompulni. Erjedt bennem, rohadt, mint uborka az ecetes lében. Egyedül a csoporttársnőimnek nem kellett félniük tőle. Volt annyira őszintén érzelemmentes a dugócimboraságunk, hogy immunisak legyenek rá. Nem számítottak műveleti területnek. Arra viszont állandóan ügyelnem kellett, hogy kisdeszkával kapcsolatban elaltassam magamban az automatikus szemétkedés üzemmódját. Ezért is igyekeztem néhány aprósággal a kedvében járni. Például végigcsináltam vele a kora reggelben nyúló kocsmatúrákat, otthon ülő betongilisztából egy csapásra társasági ember lettem. Ez is a vezeklésem része volt. Nem is teltek olyan rosszul ezek az esték. A bevezető udvariaskodás után a társaság figyelme hamar lecsúszott rólam. Körülöttem meg fokozatosan mormolássá halkult a kocsmazaj, és én visszasüppettem a születésnapom estéjébe. Ismét ott voltam a tömbházsor mögött, a transformátor zúgásban. Hónapok teltek el azóta, és még mindig ugyanazt a bizsergést éreztem, ha visszagondoltam a történtekre. De jóformán meg se tapadhatott bennem az érzés. Rögtön elvillant a szemem előtt a farpofákon szétmázolódott, barna lucsok látványa. És ettől az alhasamban olyan nyomás keletkezett, mintha golyóim egy satuba szorítva várnák, hogy összelapítsák őket. A születésnapom után kimentem még párszor a parkba, és hazavittem 2-3 lányt. Hát, ha felülírnák, vagy legalább elhalványítanák annak az estének az emlékét. De mindig, amikor kifizettem őket, eszembe jutott, ő bezzeg pénz nélkül rohant el és sántikálva. Ilyenkor legszívesebben nem is a combomba, hanem egyenesen a nyakamba vágtam volna a körömollót. Ezelől menekültem kisdeszkához. De már az első hetekben rájöttem, hiába minden. Továbbra se bírok meglenni anélkül, hogy az összes szabad percem ne a Facebookon töltsem. És az ismerőseim ismerőseinek az ismerősei közt kutakodjak, hát ha valahol felcsillanna az az ajak piercing. A születésnapom után azonnal elkezdtem nyomozni. Először egyetemisták közt kerestem. Utána kitágítottam a kört 18-26 évesekre. Majd csak a lakhelyet és a nevet adtam meg szűkítési kritériumként. De nemhogy a profilját, egy árva fotót se dobott ki róla a Facebook. Aztán megismertem Sapeszt. Kisdeszka mutatta be. Kötött sapkájában, ami talán még hajmosáskor is ott feszített a fején, ő számított a bölcsészkar fene gyerekének. Hantázhatott rímben, és rajzolhatott a farra húddyal. Nem létezett az a hülyeség, amit ne néztek volna el neki. Az aranyszaró költő palántának, akinek csupán egy szűk év kérdése, és jön az első verses kötete. De azelőtt még nem egyébért, csak hogy bebetonozza a nevét, csuklóból megnyert 2 szlem bajnokságot. Mert én nem szarozok, hallod? Belőlem előbb lesz egyetemi matéria, mint első kötetes. Rajongó tábora napról napra nőtt. Közel 2000 ismerőse volt a Facebookon. Nekem is mindig küldött meghívót, az általa alapított és elnökölt smasszerkörnek keresztelt irodalmi összeröffenésekre. De ahol gyakran ő is felolvasta a verseit, hogy a jó részt bölcsészekből összeverődött közönség szanaszét ajnározhassa őket. Facebook oldalt is csinált a smasszernek mindenféle linkekkel, hírekkel, szövegrészletekkel, és persze az üléseket megörökítő több száz képpel. Egy üresnek induló délutánon néztem végig az albumokat. Utána viszont Sapesz következő meghívóját már nem x-eltem ki. Cigifüsttől elmosódott fotók voltak. Legalább 100-szor végigpörgettem őket, míg a következő hétfő is masszert vártam. Pedig alig látszott rajtuk valami. A lámpák fakon világítottak a teremben, s a kopott falak is inkább csak nyelték a fényt. De a félhomályban így is rendszeresen megcsillant egy az alsó ajakban görbülő vastag piercing. A kocsma szinte teljesen üres volt. Csak néhány lompos alak gunnyasztott a söre mellett. Unottan bámulták a laptopjuk képernyőjét, vagy a levert vakolatú falat, a korsok alján poshadó löttyökhöz senkinek se volt gusztusa már. Egy teljes órával a smasszer előtt érkeztem. Evett a fene. Le se bírtam ülni. Fel alá járkáltam a boltíves termekben. Valami kortárs képzőművészeti kiállítás darabjaival volt teleaggatva a fal. De se a szénnel rajzolt krikszkrakszokhoz, se a fekete szilikonból meg fémhulladékból összegyúrt domborművekhez nem volt türelmem. Csak a sarokban álltam meg, azelőtt a hatalmas kartondarab előtt, ami a kör eddigi meghívottjainak és rendszeres résztvevőinek aláírásával volt telefirkálva. Nézegettem a szignókat, próbáltam kitalálni, melyik lehet az övé. Vajon melyik betűgomolyag mögött bújik meg az, hogy Katye? Mert ennél többet nem írt a Facebookján. Ez szerepelt a család és keresztneve helyén is. Katye, Katye. Ezen kívül se posztok, se életbölcsességek, se profilkép. Mondjuk annak az összesen 20 ismerősnek igazából mindegy volt, mit tesz ki. Én is csak a smasszer tegek alapján találtam rá, mintha szándékosan akart volna ismeretlen maradni. A pultos egy darabig szúrósan nézett, majd megszólított. Most akkor méltóztatnál inni valamit? fémtüskékkel teletűzdelt képével, meg a tágítóktól megnyúlt fülcimpáival elég rémisztően nézett ki. Csak nézelődöm, mondtam. Mire ő, hogy ez itt nem mozi, és nem is köcsögnevel, de úgyhogy sör lesz, vagy valami rövid? Hogy békén hagyjon, odadobtam a pultra egy csapolt árát. De csak egy hamutartót vettem el. Még mindig hátra volt 40 perc kezdésig. Rágyújtottam, és úgy mászkáltam tovább. Mélyen letüdőztem a slukkokat, szédültem, aztán valamikor a negyedik cigi vége felé hangok kezdtek áthallatszani a szomszédos teremből. Letettem a hamutartót, és átmentem én is. Egy kócos hajú, szakállas fiú várakozott ott, két bölcsészlánnyal. Hátuk mögött a fényesre kopott ócska bársony függöny, ami az irodalmi szalon bejáratát takarta, javában melegítettek az estére. Mindenféle furcsa nevekkel dobáloztak, és több személyű lírai énről meg a történetmesélés lehetetlenségéről futtatták az eszmét, engem nem vettek észre. Pár méterre tőlük a sarokban elsötétített pincelejárat nyílt. Fogalmam se volt, mit fogok mondani Katyének. Mit csinálok, hogy ne meneküljön el azonnal? Hirtelen gondoltam egyet, és lehúzottam az alsó lépcsőfokokra. A korlát mögül jól ráláttam a másik teremből ide vezető átjáróra. De én nem látszottam ki. Nem sokára megérkezett Chapez. Hangos volt akár a légó sziréna. Visszhangzott a kocsma pofájától. Akik addig kint áldogáltak, bementek vele a szalomba. Aztán beszállingózott még vagy 30 egyetemista. Telt az idő, 5 perc el kellett volna kezdjék. A függönyt is behúzták, Katya viszont még mindig nem volt sehol. Ropogtattam az ujjaim, és alig bírtam egy helyben maradni. Míg nem végre valahára léptek zaját hallottam, puha, női koppanásokat, amik egyre erősödtek. De hiába vártam, hogy feltűnjön az átjáróban, csak a léptek jöttek egyre közelebb. Egy ritmust vertek a fülemben doboló vérrel. És már szinte közvetlenül mellettem voltak, amikor rájöttem, a magas mennyezetű boltíves termek vízhangja szúrt ki velem, és az, aki érkezik, nem szemből, hanem a hátam mögül jön. Olyan volt, mintha sose láttam volna még. Nem vett észre a pince lejáratban. Eltakart a sötétség. És ahogy elhaladt előttem, éreztem a lábaim akár 2 betontömb, soha az életben nem fognak többé megmozdulni. Nem értettem, hogy indulok el mégis a lépcsőn felfelé. Talán még hosszabb volt a haja, mint amikor utoljára láttam. Szinte a fenekéig ért. Amit most úgy takart a poncsó, tisztán és biztonságot nyújtóan, mintha sose lett volna szétkenődve rajta az az átkozott barna lucsok. Egy fél maraton volt az a pár méter, amíg követtem. Valaki más ment helyettem utána, ugyanaz, aki kinyújtotta a kezem, miután ő, ügyelve, nehogy zaj csapjon a rúdon csúszkáló fémgyűrükkel, résnyire félrehúzta a bársonyfüggönyt, és bocsánat kérőn mosolyogva belépett. Ugyanabban a pillanatban fogtam meg a függönyt, amikor ő be akarta rántani maga mögött. Másodpercekig nem sikerült letörölnie arcáról a döbbenetet, miután megfordult és felismert. Dermedten szorongatta a függöny szélét. Alig pár centire volt a kezem az övétől. És talán ott is ragadunk örökre, ha odabentről fel nem kiállt egy dohánykarcos, reszelős hang. Szevasz kicsike, gyere, nem harapunk! Amitől úgy megpördült a sarkán, mintha a világ legdurvább sértését vágták volna a fejéhez. Végig sietett a termen, és levágódott az utolsó üres asztalhoz. Én a bejárat közelében kaptam helyet 2 slammernek kinéző srác mellett. A felolvasásokból semmit se értettem. A hamutartót néztem az asztalon, és megállás nélkül pöckölöttem a cigim filterjét. Csak néha-néha pillantottam rá, de ő kerülte a tekintetem, mintha egy másik dimenzióban lenne. Hirtelen kegyetlenül nyugodtnak tűnt, ahogy vékony szálú cigarettáit szopogatta. Vissza hát a sajátomhoz. Slukk, filterpöckölés, kilégzés. kavarta odabent a füst a gondolatokat. Egyik rúgta arrébb a másikat, hol egyáltalán nem telt, hol túl gyorsan rohant az idő a kör vége felé. Mindegy, csak történjen már valami. Ja, Istenem, mi lesz? Fél órába telt, míg legalább annyit felfogtam, hogy aznap este kivételesen nincs külön meghívottja a Schmassernek. Ehelyett bárki felolvashatja az addig asztalfiókban aszalt versét, novelláját, hogy aztán a közönség jól kiköszörülje rajta a nyelvét, és kézfelnyújtással elszavazza a pokolba, a mennyországba vagy a purgatóriumba. Ennek lebonyolításáért egy egyre részegebb, szakadt egyetemi tanár felelt. Hallottam már róla. Az első nyomorult négy sorosa óta pátyolgatta Sapest, aki most farkát behúzva ült mellettem, és inkább tűnt betojt óvodásnak, mint egy irodalmi kör alapítójának és elnökének. Kiköpött Louis de Funé volt az öreg. Azzal a különbséggel, hogy ő csendőr egyenruha helyett elnyűjt izominget és kitérdesedett farmernadrágot viselt. És a teremben felgyűlt füstnek is tőle származott legalább a harmada. Kacskaringós indákat rajzolt a levegőbe, soha ki nem alvó lakisztrákjával, miközben szélesen gesztikulálva magyarázott. Ez szar, bazd meg, ilyet a pöcsömmel is írok. És bíztatta a közönséget, bátran, bátran, nem kell őket sajnálni, adjatok nekik, azért jöttek ide. Talán látszott rajta, mennyire párhuzamos vagyok a dolgokkal, ezért hagyott békén. Amúgy addig dumált, amíg a legcsendesebbekből is kipasszírozta a véleményt. Egyedül Katyerről volt hajlandó leszállni. Te olyan szép vagy, hogy tőled ennyi is elég, mondta. Miután ő annyival leszerelte, hogy per pillanat rohadtul nincs kedve mondani semmit, oké? Louis de Funé elismerően mosolygott, bólogatott, és kiküldte Sapest egy újabb sörért, meg egy fél vodkáért a pulthoz. De azt rajtam kívül senki se vette észre, hogy a záró kérdés már nem az öregnek szólt. Mióta elkezdődött a Schmasser, Katye ezzel a megnyomott okéval nézett először a szemembe, most viszont akkorát döfött a tekintete, mintha végig erre készült volna, és azt kérdezné, mi van, kiskanos? Nem elég, hogy segbe erőszakoltál? Egy koszos versikét se hallgathatok meg nyugodtan tőled? Azt se tudtam, hová bújjak előle, annyira megtalált a nézése. Még bagózni is elfelejtettem. Körülöttünk balladányi verseket szakítottak félbe, és el sem startolt irodalmi pályafutások mentek egyenesen a sűjesztőbe. De Katye csak nézett és nézett. Kizárólag annyi időre szakítva meg a szemkontaktust, amíg kinyomta a csikket, és új szálcigit húzott elő a csomagból. Az egész terem tele volt füsttel. Én mégis úgy éreztem, felém egyedül az övészel. Az viszont direkt a pofámhoz tapad. Szorít, fullaszt, mint a nejlonzacskó, és nem ereszt. Orromon, számon befolyik le egyenesen a tüdőbe, hogy a legutolsó hólyagocskában is ott kaparjon. Már jó ideje csönd volt a teremben. A bölcsészek végképp kifogytak a szóból, és az ötödik sör féldeci kombinációtól Louis de Funé is megfáradt. Majd hirtelen akkora lendülettel ugrott fel a székről, hogy az üvegek twisztelni kezdtek az asztallapján. Sapest fürgén kapkodott utánuk, miközben az öreg végszó gyanánt bejelentette, jövő héten nem közvécé lesz itt, nem lehet minden szarral ide pofátlankodni, most pedig a kör véget ért, egészségetekre. Utolsó szavaiba hátrataszított székek csikordultak bele. Csak Katya nem állt fel, továbbra is engem stírölt, és sűrűn eregette a füstöt, néha meg a kijárat felé sandított. Mintha szuggerálna, hogy eleget bámultuk egymást, kis szívem. Ne fárasz többet. Na, mire vársz? Az ilyen análbajnokoknak már pizsamaosztás van otthon. Kevesen maradtak a teremben, és azok is Louis de Funé asztalánál gyűltek össze. Sapest nem sokára felállt mesterem ellől, és nagy vigyorogva felém indult. Mielőtt leült volna hozzám, odakacsintott Katyenek, és csettintett a nyelvével. Nem ülsz át hozzánk? Aztán kihúzott magának egy széket, Szevasz, tesó! Te is még szeparatizálsz, na, hogy tetszett?
Okés volt, mondtam.
Okés egy szart, vágta rá. Ezeknél én ezerszer jobban küldöm, ugye? Ezt már Katyától kérdezte.
Aki csak annyit mondott, aha,
aha,
és egy gyors mozdulattal belefojtva a hamutartóba a cigit, felpattant az asztaltól. Egyetlen pillanat alatt kapta magára a poncsóját. A füst is szétrebbent az útjából, ahogy a kiárat felé sietett. Köszönés nélkül hagytam faképni a sapeszt. Pillanatok alatt kint voltam a teremből, majd a főbejáraton is. Katye épp akkor fordult ki a kapuaiból. Szaporán kopogott a főút felé vezető mellékutcában. Tudta, hogy mögötte vagyok. Nem volt messze a busz megálló, ott értem utol. A márciusi enyhe levegő szinte cukrosnak tűnt a kocsma dohánybűze után. Egyedül állt a járdán. Épp akkor indult el egy troli. Az emberek néztek minket. Futólag talán gondoltak is rólunk valamit. Azt viszont semmiképp se hallották odabent az utastérben, hogy megkérdeztem tőle. Engem vársz?